Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Domonkos László úrral ülünk egymás mellett itt a Szilágyi Áron Gimnázium egy kicsit hűvös aulájában, és egy nagyszerű előadás után történik ez a beszélgetés, amelyben én fogalmaztam meg elsősorban saját magamnak az ismeretlen Petőfiről. Hallottunk egy szerintem nagyszerű és nagyon fontos előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt is, és arra kérem, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak.
Domonkos László vagyok, tulajdonképpen csak egy magyar író. Magamról annyit, hogy szegedi származású vagyok. Szegeden újságíróként dolgoztam már az egyetem után közvetlenül. Szegeden voltam egészen a rendszerváltozásig, akkor Csóri Sándor hívására kerültem fölé, akkor lett a Magyarok Világszövetségének a közfelkiáltással megválasztott elnöke. 1991 végén, 92 elején kerültem föl Budapesten az ő hívására a Magyarok Világszövetségének lapjához. Utána onnan kerültem jó másfél évvel később a Duna Televízió, ahol 16 évig dolgoztam televíziós szerkesztőként, és a Duna Televízió Tól utána kerültem a Rendszerváltozás Történetét Kutató Intézetbe, ahol dolgoztam egészen 2019-ig. Azóta én csak írogatok már ugye koromra való tekintettel is. Az írással már nagyon régóta foglalkozom, mert tulajdonképpen abban nőttem fel, hogy a szerkesztőségekben telt el a fiatalságom, ha úgy tetszik, és írogattam nagyon sok cikket, ha jól számolom, 42 kötetem jelent meg idáig, és ezek a köteteknek a egy része az a esszé műfajában keletkezett, elsősorban történelmi esszék, de több publicisztika gyűjtemény és novellás kötet is megjelent. Tulajdonképpen az, hogy előadásokat is tartok, és az irodalommal foglalkozom, az arra vezethető vissza, hogy egy ilyen ősbölcsész vagyok tulajdonképpen, tehát ebben Petőfi épp úgy beletartozik, mint az egész magyar irodalom, az én nagy szívszerelmem igazából, mert ennek a igézetében, a magyar irodalom tiszteletének, szeretetének, rajongásának az igézetébe nőttem föl, tehát ebben most a 200 éves évforduló alkalmával Petőfi, hogy úgy mondjam, bőven belefért.
Igen, Petőfiről hallottunk egy nagyon jó előadást, ugyanakkor egy nagyon nagy felütéssel kezdett Ölcsei himnuszával. Hogyha fölidézné nekünk ezeket a gondolatokat, azok nagyon megköszönném.
Igen, nem lehetett ugye a himnusz megkerülni, hiszen épp úgy 200 éves évfordulója van a himnusz születésének, ami ugye tudjuk, hogy már jó ideje, Istennek hál a Magyar Kultúra Napja is, és nem lehetett más tennem, én legalábbis úgy gondoltam, mint hogy a himnuszt fölütésként, vagy mint egy fölvezetésként Petőfihez igazítom, és azt kellett emelni, én úgy gondolom mindenek előtt a himnusszal kapcsolatban, hogy a himnuszt, amit nemzeti imaként tartunk számon, ez nem csak, vagy talán elsősorban nem is nemzeti ima, hanem ez egy mindenkori magyar alaphelyzet vagy állapot jelentés. Tehát a himnusz az tulajdonképpen azt tartalmazza nagyon mélyen, nagyon szuggesztíven, nagyon a szívünk, lelkünk legmélyéhez szólóan, hogy mennyire is vagyunk mi, mélyen és hogyan magyarok, és ezt a magyarság létet, ezt a magyarság létezést fogalmazza meg, mondom, ilyen alaphelyzet definíció, alaphelyzet meghatározás gyanánt a himnusz. Hát ezt azért kellett elmondani, mert én úgy gondoltam, hogy ez épp úgy a magyar sorsnak a része, mint a szintén ugyanabban az évben, a himnusz születésének évében világra jött Petőfi Sándor egész műve, és tulajdonképpen a kettő együtt az jobban bepillantást enged abba, amit most ünneplünk a mai napon, tehát a magyar kultúra egészébe, mert a Magyar Kultúra Napja ugyan a himnusz születés napját jelenti, de most Petőfivel is összekapcsolódva, én úgy gondoltam, hogy a kettőt valahogyan össze kell kapcsolni, és erre építve mondtam el aztán utána a mondandómat.
És hogy mi volt ez a mondandó, ezt a elkövetkezendő percekben némi zenehallgatás után fogjuk megtudni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, Domonkos Lászlóval beszélgetünk, aki a Szilágyi Áron Társaság mai alkalmán tartott egy nagyszerű előadást Petőfiről. Nagyon megragadó volt, ahogy megfogalmazta, hogy abban a korban Petőfi a maga módján a mai modern fiatalt testesítette meg. Hogyan kell ezt értenünk?
Ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen, ha Petőfiről beszélünk, akkor az egész életművét, egész életét tekintve voltaképpen egy 20 éves srácról van szó. Tehát egy olyan 20 évesről, akiről ugyan elmondhatjuk, hogy minden idők legzseniálisabb magyar 20 évese volt, meg mindenfajta szép emelkedett nemes dolgokat mondhatunk róla, de két dolgot nem nagyon szoktak kiemelni. Az egyrészt, hogy az ő páratlan zsenialitása az tulajdonképpen ennek az életkornak a függvényében érvényesült. Tehát itt egy olyan 20 évesről van szó, aki 40, 50, 60, 80 éves korú embereknek a bölcsességét, a színvonalát, a tapasztalati szintjét, a megfigyelési készségét, és legfőképpen az érettségének a szintjét, érettségi szintjét testesítette meg, és ezt érvényesítette. Ez az egyik. Viszont ahogyan ezt tette, és én ezt talán még fontosabbnak érzem, az a kicsit jó szándékon, de ugyanakkor kicsit korlátoltan belén súlykolt pedagógusi Petőfi képen egy kicsit ellentmondásos, mert Petőfiről kevéssé tudjuk azt, hogy egy mennyire hétköznapian jó srác volt, hogy így mondjam. Tehát ő nem csak azért gondolok, mert ugye azt vitatják, hogy ő valóban annyira kedvelte volna a bort, meg egyáltalán az alkoholt, mint amit ír, ezt vitatják, de hogy ő általában egy életvidám, a női nemet különösen kedvelő, egyáltalán a 20 éves életkor, ma is ismert életkori sajátosságainak megfelelő, ma így mondanánk, hogy ilyen bulizós, csajozós, belemenős, jópofa, rendes, belevaló srác értékeit képviselte a saját korában, az akkori körülmények között. Ez egészen biztos. Na most ennek olyan nagyon szép, nagyon megragadó, de nem nagyon feltűnő, szóval nem túlságosan tárgyalt, nem igazán ismert részletei és bizonyítékai vannak, amikor úgy gondoltam, hogy kell beszélni. Tehát tulajdonképpen megmutatni a Petőfi megfigyeléseiben, a Petőfi megfogalmazott, le is írt megjegyzéseiben, azokban a rögzített formákban, amiket olvashatunk ma is, hál' Istennek, hogy mennyire ilyen volt ez a 20 éves srác. Hát egy 23-24 éves fiatal ember nem vonatkozhat el, teljesen mindegy, hogy mekkora tehetség, vagy mekkora zseni, és miket ír attól, ami ebből az életkorból, ebből a helyzetből fakad, de ehhez a személyiségét, tehát azt az embert kell igazán megvizsgálnunk, amilyen ő lehetett, és ha ő például azt mondja, hogy ő a nagy tömeget mindig nagyon szerette, mert abban elnézegethetett különböző jópofa, nyilván eredeti tetteket elővő részegeket, meg különböző, így mondanánk, hogy jó csajokat, tehát helyes, szép lányokat. Hát ez ma azért elég árulkodó arról, hogy az ő egész életszemlélete, egész alapállása az milyen lehetett, és az egyrészt halatlanul rokonszenves, másrészt nagyon sokat elárul abból, hogy mennyire más is volt ő annál, ha úgy tetszik az ismeretlen, vagy ismeretlenebb Petőfi, mint amit nekünk annak idején tanítottak, hogy akasszátok fel a királyokat, meg szabadságszerelem, meg egyebek. Tehát mennyire más is volt ő valójában.
Amíg hallgattam most is, meg az előadás alatt is, akkor is megfordult a fejembe, hogy oké, a nőket még értem, igen, szépek, vonzóak, igen, de a léleknek egy különös ráhangolódása, meg mélysége kell ahhoz, hogy valaki egy kapatos emberben a szépséget, hogy ön fogalmazott az előadásban, az eredeti humort meglássa. Kedves hallgatók, ismét a zene percei következnek.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, Domokos Lászlóval beszélgetünk még mindig, és hát nagyon halad az idő, úgyhogy sajnos már nem sokáig. Az előadás egyik mozzanatában az apostolból hangzott el két idézet. A szőlőszemmel kapcsolatban ez volt az első, és a legutolsó sorok. Szeretném, ha ezt a hallgatók számára is picit összefoglalná.
Hát arról van szó valójában, volt, aki I. és Gyula, a máig legszebb Petőfi kötet írója, mondta azt, hogy az apostol az tulajdonképpen Petőfi eszméinek a szótára. Na most itt egy kicsit még ennél is többről van szó, én úgy gondolom, de ennek a tételnek, hogy ez tulajdonképpen tényleg egy szótár, egy definíció, egy gyűjtemény az apostol nagyon érdekes, nagyon eredeti formába, ennek az alátámasztására idéztem én valamennyire ezt a bizonyos szőlőszem hasonlatot, ami tulajdonképpen semmi más, mint egy nagyon szuggesztív, nagyon elemi erejű, ugyanakkor nagyon a tényleg a lélekig hatoló megfogalmazása annak, hogy Petőfi mit értett azon, hogy fejlődés. Tehát a fejlődés definíciója Petőfi módra. Az apostolnak a befejezése pedig az egy kicsit a mai napig elvezető magyar útnak a megfogalmazása, mert ha kezdődik a befejező passzusa, az apostolban, hogy vénült, kihalt a szolga nemzedék. Tényleg erről van szó. És most arra érünk el odáig, mikor azt mondja, hogy új nemzedék jött, amely. arra gondolunk, hogy most arra kezd Magyarország eljutni arra a szintre, amikor a vénült, kihalt szolga nemzedék után egy új nemzedék már részint arcvirulással emlegeti ezeket a szolga nemzedék elődöket. Másrészt ez már tényleg meg tudja tenni ezt, hogy Petőfi írta, csak akarni kell. Hát mikor volt Magyarországon olyan külügyminiszter, meg egyáltalán olyan külügyi él, nem tudunk visszaemlékezni csak a háború előtti időkre, amelyik ilyen önérzetesen lépett föl például a magyarság sérelmeinek ügyében, aki egyszerűen odavágja bárkinek, teljesen mindegy, hogy ne sérteges, hogy merül sértegetni bennünket, milyen alapon. Tehát idáig meg kellett érni, és Petőfi azt mondta, hogy egy olyan új nemzedék jön el, amit Istennek hála, mi megéltünk, amelyik arcpirulással emlegeti azokat az elődöket, akik ezt, meg ehhez hasonlókat nem tettek meg. Na most itt nem csak arról van szó, hogy profétikusan előre látott Petőfi valamit, de az egyik nagy titka éppen az, ami a prózájába épp úgy megvan, mint az apostolba, és ez már talán összegzésnek is elmondható, hogy ő tényleg egy ilyen nagy lélekhordozó, ilyen lélekvívő volt, mert úgy tudott hatni az emberek lelkére, hogy mint egy ilyen lányrabló elrabolta a lelket, és már el is süvöltött vele tova, hogy tulajdonképpen a lelkünket teszi nagyon jó értelemben magáévá is, elsüvölt vele és elrohan vele ezekkel a megállapításokkal, akár az apostolnak ezekkel a definícióival, vagy akár a prózájában megfogalmazottakkal. Tehát oda akarok lyukodni végsősorban, hogy Petőfinek a hatása, ezt se igazán így tanultuk az iskolában, és az ismeretlen Petőfihez tartozik, elsöprő ez a hatás. Tehát időnként olyan mértékig tud, hogy így mondjam, lelken ragadni, és így tovább száguldani velünk Petőfit, amire nem is gondolnánk, de ez a hatás, ez a maga nevébe óriási, és szerintem erre jobban kellene figyelni, és épp a Magyar Kultúra napján ezt egy kicsit hangsúlyozottabban kimondani, hát ezt próbáltam meg most.
Én azt hiszem sikerült, mert éppen úgy, mint ahogy Petőfi is jó ez a megfogalmazás, amit használt, hogy elrabolja a lelkünket, a figyelmünket, a gondolatainkat, kiragadja abból a hétköznapi összefüggésből, amiben vagyunk. Kedves hallgatók, pár percre még visszajövünk, ne menjenek sehová a rádió elől.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, végéhez közeledik a beszélgetésünk Domokos Lászlóval, és én csak reménykedem benne, hogy lesz még alkalmunk, lehetőségünk akár Petőfiről, akár más nagy magyar íróról, költőről beszélgetnünk, és ebben az utolsó néhány percben próbáljuk meg összefoglalni, vagy megfogalmazni azt, hogy hogyan fér össze Petőfinek ez a nagyon mélyre látása, meg a megértett dolgok felszínre hozatala és távlatokban való megjelenítése, és az a kicsit duhaj, de mindenképpen életszerető, életvidám, élni tudó és merő embernek a személyisége.
Azt hiszem, hogy itt egy kicsit egységbe kell próbálni látni, hogy tulajdonképpen milyen ember is volt ő. Na most ehhez nem csak arra van szükség, megint csak azt mondom, amit ő leített, a magának az írásoknak a mélyebb ismerete, hanem egy kicsit a fölülvizsgálata annak a képnek, amit például akár az ő magánéletéről tanítottak, vagy amilyen képet belénk szugeráltak, mert ugye egyfelül belénk szugerálták közéleti téren ez a szabadságszerelem, meg akasztottak fel a királyokat, meg egyebeket, ami ugye mindig az, de ott se csak erről volt szó. Magánéletben pedig talán még nagyobb a kontraszt, mert Petőfiről egy ilyen jól nevelt, kicsit Biedermeier kép élt a tudatukban, tehát kicsit azt szugerálták, hogy az ő szerelmi életének képébe kifogásolni valót még a nagymamák sem nagyon találhattak, mert körülbelül olyan ez a kép, hogy a szerelmesek kertbe ülnek, egymás kezét fogják maximum, csak azt, és különböző természeti jelenségekben gyönyörködnek, és ez a pont. Na most ez nem egészen így van, mert ezekből, amitről eddig beszéltünk, kiderül, hogy egy ilyen jó srác, aki nem csak hogy a életet élvezte, szerette, hanem a maga természetes jó srác mi voltában egy nagy humanista is volt, tehát egy kifejezetten olyan szempontból jó ember, hogy ő észrevette a jófej részegeket, meg észrevette a szép lányokat, ugyanakkor a tömeg vagy a sok ember szeretetével együtt, vagy ezekkel párhuzamosan, ő benne volt olyan áradás ezzel a lélek rablással, hogy így mondjam, vagy hatással, hogy ő tudott hatni az emberekre, az ilyen embertől pedig, hát ez elemi lélektani ismeret, az ilyen embertől egyáltalán nem áll távol se a élet, mondjam így, hogy nagy kanállal való élvezete, sem pedig közben az a fajta nagyon éles szemű, nagyon magas színvonalon megfogalmazott rögzítése. Ebben az esetben ez olyan kiemelkedő íráskészség adottságok kellettek, amivel ő született. Hát ez isteni adottság, nagyon jól tudjuk, tehát a tehetség az isteni adomány, de erre a kettőre egységben volt szükség, és ezt a kettőt egységbe kellene látnunk. Na most az a baj, hogy ez nem így szokott lenni, mert a Biedermeier jól nevelt Petőfi kép, a lángoló Petőfi kép, és az ezeken túli még valamilyen Petőfi kép, ezek a legjobb esetben is így föl van szeletelve, mint a sonka, ami butaság. Másrészt pedig egységbe úgyse látják, hogy abból egy olyan összkép jöjjön ki, amit megpróbáltam itt most megvilágítani, hogy Petőfit az ebbéli valóságában nem csak abban kell látni, hogy ő 20 éves volt, de még abban sem, hogy minden idők talán legzseniálisabb magyar 20 éves se volt, hanem ezzel együtt egyszerre volt egy nagyon jó srác, egy páratlan adottságokkal rendelkező, tényleg zseninek számító, mert a zsenit azt tulajdonképpen ezzel lehet mérni, számító alkotó ember, tehát aki úgy tudta megfogalmazni a maga gondolatait 21 néhány évesen, ahogy 40-50-60 éves emberek se, vagy legfeljebb ennyi idős tapasztalattal tudták, és végül, de távolról se utolsó sorban, hogy ez az ember a maga egész világszemléletével, viselkedés, mindenestől úgy, ahogy van, egy humanista végtelenül tényleg jó srác volt a maga fiatal mi voltában, és mindazokkal a teljesen tipikus hétköznapi életkori sajátosságokkal együtt, ami egy 20 éves embert egyébként akkor is, most is jellemeznek, teljesen függetlenül attól, hogy Petőfinek hívják, és verseket ír, vagy nem ír verseket, tehát ez is benne volt. Na most, ha ezeket nem látjuk egységben, akkor én úgy gondolom, hogy nem egy igazi, vagy nem egy teljes Petőfit láttunk, márpedig egy ekkora formátumú nagy alkotónak az esetében csak erre kellene, hogy szükség legyen, mert ha úgy van, mert pedig úgy van, hogy a magyar köztudatban Petőfi az ugye egyenlő a költővel. Petőfi a költő. Na most egy ilyen ember pláne azt követeli meg, hogy egy kicsit próbáljuk összetettebben, differenciáltabban látni, és abba a teljességbe, amit ő egyébként meg is mutat, és ezt nyomon lehet követni, hát én úgy gondolom, hogy erre kellene sokkal jobban odafigyelni.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és közben arra gondoltam, hogy egyszer szívesen látnánk egy rendkívüli irodalomórán is.
Én irodalomórákat, rendhagyi irodalomórákat tartottam már.
Én egy pontosan ilyenre gondolom.
Örülök, köszönöm, és köszönöm, mert én még kicsit úgy föl is villant bennem, mikor általában, hogyha ilyen oktatás intézményeket látok, hogy ilyen helyekre mindig szívesen eljövök, és hogy milyen régen nem voltam. Mert én jó pár évvel ezelőtt érdekes majdnem mindig vidéken, tehát nem Pesten. Vácon, Szegeden, nem is tudom, Dunántúlon is valahol, nem emlékszem, ilyen helyeken tartottam irodalomokat, de az a furcsa, ez most egy rossz véletlen, hogy ennek legalább az utolsónak legalább 6 éve, ha nem több. Tehát elég sok, nem mondom, hogy nagyon sok, de viszonylag sok volt régebben, mindig vidéken hangsúlyozom, de tartottam is tulajdonképpen szívesen tartottam.
Akkor keressük ezt a kimagasló rendkívüli alkalmat egy kis kalandozásra. Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk. Örülök, hogy velünk tartottak itt egy kicsit körbejárni Petőfi költészetének a rejtettebb területeit. További szép napot, jó rádióhallgatást mindenkinek!